Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Népszerű a szép kártya. Az őszi belföldi foglalásokhoz kapcsolódó online fizetések összértékének negyedét szép kártyával rendezték a szállás.hu oldalán. A szállásfoglaló portál hétfői közleménye kiemeli, ősszel a turisztikai régiók közül a foglalásokból legnagyobb arányban az Észak-Alföld, a Balaton és Budapest Közép-Dunavidék részesült. Az Észak-Alföldön Eger, Debrecen, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Szilvásvárad volt a sláger. A szállás.hu őszi foglalásainak harmada hotelbe, negyede apartmanba, ötöde vendégházba, 14%-a panzióba szólt. Kelemen Lili, a szállás.hu sajtó szóvivője ismertette, 10-ből 8 őszi foglalásnál 100.000 forintnál kevesebbet költöttek a vendégek, a foglalások háromnegyede 1-2 éjszakás volt. A faház kategóriában többek mellett Tokaj volt a legnépszerűbb, a szállás.hu adatai alapján. Tiltakoznak a helyiek. Az M30-as autópálya Miskolc-Szikszó közötti szakaszának helyreállítása érdekében tartanak demonstrációt a Borsodabói-Zemplén megyei civilek csütörtökön kora reggel a 3-as főút mellett, ahová ez év februárjában terelték át az M30-as autópálya forgalmát. A tiltakozók szerint a 3-as út érintett szakasza azóta használhatatlanná vált. Az APON civil szervezet vezetője Gyenes Gábor arról tájékoztatott, hogy az akcióval a Peti petíciójukra hívják fel a figyelmet, melyben követelik Lázár János közlekedési minisztertől az M30-as autópálya szakasz mielőbbi helyreállítását és a forgalom visszaterelését. A legnagyobb problémák Arnóton vannak a civilek szerint, különösen a reggeli órákban több kilométeres dugókhoz vezet. A sofőrök folyamatosan keresik a kerülőutakat, ezzel megnövelik a terhelést a közeli településen. Arnót vezetése korábban úgy döntött, hogy a reggeli órákban lezárja a település egyik végét, hogy megszabaduljon az áthaladó forgalomtól. Azonban a lokális lezárások a problémát nem oldották meg, áll a civilek közleményében. A tavalyinál több mint 6%-kal többen váltottak kötelező gépjárműfelelősség biztosítást az idei kampányban a Netrix adatai szerint. Növekedéssel zárult az idei kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási kampány. A társaságnál mintegy 29 ezer tulajdonos vagy üzemben tartó kötött új kötelező biztosítást. A váltók átlagban több mint 18 ezer forintot spórolnak jövőre az új szerződésükkel, közölte a biztosítási portál hétfőn. Besnyő Márton, a Netrix ügyvezető igazgatója a közleményben rámutatott, az éves átlagdíj a személyautók esetében 33.500 forint lett, az autók átlag életkora pedig 21 évre jött ki, írták a közleményben. December 10-től, azaz 2-től előre megválthatók a 2025. évi miskolci parkolóbérletek. A bérletek már online felületen előzetes regisztrációt követően is megvásárolhatók, tájékoztatott a szolgáltató. Továbbra is lehetőség lesz személyesen beszerezni a bérleteket a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Parkolási ügyfélszolgálatán, a Széchenyi utca 20 szám alatt a Miskolci Nemzeti Színházzal szemben, közölte a Miskolci Városgazda. Az idei éves parkolóbérletek január 10-én járnak le. 2025. január 20-áig marad érvényben a kedvezményes lakossági bérlet, mely lakcímhez váltható, illetve az intézményi bérlet, mely a bölcsődékhez, óvodákhoz, általános vagy középiskolákhoz legközelebb eső parkolókban használható, áll a közleményben. A diákigazolvány lejártát követően egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni. Annak a diáknak, akinek a diákigazolványa október végén lejárt és nem tanul tovább, illetve nem helyezkedett el és orvosi ellátásra más jogcímen sem jogosult, december 16-ától egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn. Ez idén havonta 11.300 forint. A járulék fizetést a tanulóknak, hallgatóknak nem kell bejelentenie, azt a NAV automatikusan előírja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatszolgáltatása alapján. A fizetési lehetőségekről és az igénybe vehető könnyítésekről további információ olvasható a NAV honlapján, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
Az időjárásról.
Kedden erősen felhős, borult lesz az ég, szorványosan előfordul szitálás, főleg az ország északi felén helyenként eső, havas eső, hószállingózás is lehet. Az északi szelet néhol élénk lökések kísérik. Kedden napközben 2 és 8 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Let the beauty of your presence rest here in this place. Let the power of your goodness overcome all my weakness. Let the wonders of your glory overwhelm me here today. Bring a revelation to me, 'cause I wanna know your ways. Let the beauty of your presence rest here in this place. Let the power of your goodness overcome all my weakness. Let the wonders of your glory overwhelm me here today. Bring a revelation to me, 'cause I wanna know your way.
Tekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük majd témáinkat. Elsőként egy talán meghökkentő beavatkozásról hallhatnak, ugyanis most először hajtottak végre széklettranszplantációt a Református Betesda gyermekkórházban. Ennek történetét ismerhetik most meg. Vendégünk a témában Celec Judit, a Betesda belgyógyászati osztályát vezető főorvosa.
Beadási módja többféle módon lehet. Egyrészt mivel ugye ezt nem etetjük meg a beteggel természetesen, hanem valamilyen eszközös úton visszük be a szervezetbe. A mi betegünk gyomorszondán keresztül kapta meg ezt a széklet homogenizátumot. Volt itt létjogosultsága, itt ez nem egy ilyen klinikai kísérlet idézőjelesen, ami nálunk történt, hanem ez teljesen megalapozott döntésen múlt ennek a beavatkozásnak a kivitelezése.
Aztán megismerhetik a 10-20 évesek egyik új kedvencét, a mindig egy bohóc sminkben fellépő Morioneszt, vagyis Bakos Kristófot.
Igyekszem szeretetet árasztani, és igyekszem így azt adni az embereknek, hogy merjenek jobban esetleg önmaguk lenni, és ne foglalkozzanak a külvilággal, csak is magukra koncentráljanak.
Adventi gondolatok sorozatunkban pedig ma Kis Gyula református lelkész gondolatait hallhatják.
Szóljon ez az advent ne csak a karácsonyi készülődésről és egymás megajándékozásáról, hanem szóljon Isten legnagyobb ajándékáról, az Úr Jézusról, hogy őt ünnepeljük, készüljünk mi is úgy, hogy magunkat, az életünket ajándékozzuk neki, nem csak ezen az adventen, nem csak karácsonykor, hanem életünk minden napján.
Ezekkel várjuk ma önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
betűs életre. Együtt én meg te.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Most először hajtottak végre sziklet transplantációt a Református Betesda gyermekkórházban. Ennek oka leginkább az, hogy a gyerekeknél nagyon ritkán fordul elő annyira súlyos hasmenés, aminél ez indokolt lenne. Ám most mégis ez történt. Egy betegüknél Clostridium baktérium fertőzés lépett fel, amelynek súlyossága indokolta a sziklet transplantációt. A gyermek jól reagált, gyorsan javult az állapota, már haza is engedték a kórházból. A részletekről Celec Juditot, a Betesda Gyermekkórház belgyógyász osztályvezető főorvosát kérdeztük.
Szerintem fontos az alap kifejezést először is tisztázni, hogy mit jelent ez a sziklet transplantáció, és aztán majd felfedjük, hogy kinek és miért volt erre szükséged. Először segítsen az alap kifejezést tisztázni.
Szívesen elmesélem. Ez a sziklet transplantáció azt jelenti, hogy egy olyan eljárás, amely során egészséges bélflórával rendelkező személy szikletét egy beteg bélflórájának helyreállítására használjuk. És ennek az egésznek az a célja, hogy az egészséges bélflórát megpróbáljuk helyreállítani. Ez történt ennél a kisnál is, neki volt egy súlyos alapbetegsége, és emellett kapott mindenféle antibiotikumot, és sajnos ez elég gyakran még gyermekkorban is tud egy Clostridium fertőzést kiváltani, és neki egy olyan súlyos állapot alakult ki, hogy a szokásos antibiotikus kezeléssel ezt a fertőzést nem tudtuk megoldani. Egy romlott az állapota, és ezért kértünk segítséget itt a sziklet transplantáció kivitelezésében, mert ugye nálunk még tényleg nem volt ilyen precedens, és ehhez ugye megfelelő sziklet donor szükséges, és ehhez tehát a Lépesi Centrum Kórháznak van megfelelő háttere, úgyhogy ők segítettek nekünk ennek a problémának a megoldásában. És egyébként a gyereknél nagyon-nagyon hatékony volt, tehát tényleg sokkal jobban is lett, hála Istennek.
Hogyan képzeljük el ezt az eljárást? Tehát itt egy családtag tud leginkább segíteni, mint donor? Vagy kitől lehet ilyenkor?
Hát nem, tehát ez akár családtag is, de pont, hogyha valaki ilyen fertőzésben szenved, akkor ez nem annyira szerencsés általában a családtagnak a mintája, mert ugye ugyanúgy lehet, hogy hordozza akár ezt a Clostridium nevű baktériumot, hanem előre leszűrt donortól származó székletet kapott a mi betegünk, amit nyilván előre, hát tényleg ilyenkor a donoroknak a kiválasztás az egy nagyon komoly feladat, tehát őrzetes laborvizsgálatokra van náluk szükség, székletvizsgálatokra, szerológiai vizsgálatokra, és ezt követően, hogyha ők alkalmasnak bizonyulnak, akkor adnak le mintát, amit aztán nyilván homogenizált formában adjuk be a betegnek. A mi betegünk nem friss mintát kapott, hanem egy fagyasztott mintát. Ezt hozták át nálunk, vagy hozzánk a régi Szent László kórházból. És azt adtuk be, és ennek a beadási módja ezt többféle módon lehet. Egyrészt nyilván, hogy ezt nem etetjük meg a beteggel természetesen, hanem valamilyen eszközös úton visszük be a szervezetbe. A mi betegünk gyomorszondán keresztül kapta meg ezt a sziklet homogenizátumot, de egyébként be lehet adni nyombélbe is, illetve vastagbélbe is ezeket a mintákat.
Egy kérdés meg a donorhoz engedje meg, hogy ki a jó donor? Az, aki egyébként rendkívül egészséges és egészségesen táplálkozik, sok rostot eszik, és minden rendben van a bélflóráival, hiszen ez lenne a cél, hogy helyre tudják állítani.
Így van, ez nagyon-nagyon fontos, ez mindegyik szempont nagyon fontos, és nem szabad semmilyen fertőző betegséggel rendelkeznie. Tehát ezt mindenképpen szűrni kell, tehát nehogy véletlenül pont átvigyünk a betegnek valami kellemetlen kort.
Egy utolsó kérdés a donorokhoz, tehát hogy itt valaki ilyenkor, nem tudom, így keresnek egy donort, vagy van egy adatbázis, aki hajlandó egyáltalán?
Hát biztos, hogy van egy adatbázis, bevallom ugye, hogy én ezt ebben pontosan nem látok bele, mert ugye mi is ezt, tehát hogy nem nálunk történt a donorkeresés, hanem mi pont ezért kértünk egy olyan helyről segítséget, ahol ebben járatosság, tehát hogy jártasak. Ott a mindennapi rutinban is benne van már ez, hogy pont erre a Clostridium nevű fertőzésre alkalmazzák idősebb betegek esetében, és ott gyakorlatilag van egy széket bank kialakítva már, és akkor így akut esetben is tudnak segítséget nyújtani akár más intézetek számára is.
És akkor ez az, amitől a Bethesda szempontjából ez egy nagyon különleges alkalom, hogy először sikerült ezt az eljárást?
Igen, tehát a mi szempontunkból ez volt az, igen, hogy az első alkalom, mert ugye ez egy gyerekkorban ez viszonylag ritkább probléma. Felnőttek, elesettebb idősebb embereknél ott gyakrabban kell ezt alkalmazni. A gyerekkorban azért nem egy szokványos beavatkozás egyáltalán.
Hogyan reagált a betegük?
Nagyon jól reagált. Tehát tényleg jelentősen jobban lett, úgyhogy haza is tudtuk őt adni már, és otthon van most már. Jól.
És a család mit szólt mindehhez az eljáráshoz? Hogyha a szülő először meghallja, hogy széklet transplantációra van szükség a gyermek gyógyulásához, mit látott az arcukon a szülőknek?
Ilyen szempontból nagyon szerencsések voltunk, mert az édesanyja ő nővér, tehát számára az abszolút nem is volt ismeretlen. Az édesapa meg egy nagyon-nagyon értelmes és együttműködő kedves ember, mérnök, aki abszolút ő is nyitott volt erre a beavatkozásra, és látta is aztán ennek az eredményességét, úgyhogy teljes mértékben támogattak minket ebben a munkában.
És akkor az eredményességet azt mivel lehet mérni, hogy laborvizsgálat?
A székletszánt, a klinikailag jelentősen javult a gyermek állapota. Ugye ilyenkor azért egy nagyon masszív hasmenés van, sokszor véres is, a mi esetünkben ez nem volt igaz, tehát nem volt véres, viszont nagyon-nagyon súlyos hasmenés volt, és nagyon-nagyon rossz állapotban volt a betegnek a vastag bele. És jelentősen javult klinikailag is, tehát még nem is kellett olyan nagy extra vizsgálatokat végezni ahhoz, hogy az ember ezt lássa.
És mennyi időt töltött a betegük a Bethesdában egyébként?
Hát viszonylag sokat, mert azért körülbelül 3 hétig nálunk volt, mert ugye előzetesen is már próbálkoztunk többféle antibiotikummal, így a protokoll szerint, és a beavatkozás után is még azért itt volt körülbelül 1,5 hétig, hogy azért lássuk, hogy alakul az egész klinikai állapot.
És azt egyébként hogy láttam, meg úgy általánosságban is kérdezem, de ennél a konkrét betegüknél is, hogy viselik a gyerekek, amikor mondjuk 3 hétig bent kell lenni kórházba, és ráadásul egy ilyen elég kellemetlen hasmenés.
Hát ugye ő egy sérült kislány, tehát ő azért nyilván ilyen szempontból más megítélésre esik. Mivel mellette volt folyamatosan az édesapja, számára ő teljes biztonságot jelentett, úgyhogy neki ez nem volt probléma, ez a tartós kórházi bentfekvés.
Most említ, hogy az édesapja volt mellette, gondolom ez az anyukának a hivatásából ered, hogy ő nehezebben tudott volna jelen lenni, de nem erre akarok rákérdezni, csak önmagában ez a ritkább, hogy az édesapa az, aki a gyermek mellett van?
Hát ebben ez a ritkább, de hát nyilván van, attól függ, hogy éppen hogy alakul a családi dinamika, itt náluk így lehetett jobban megoldani.
Oké, és akkor mindebből így, ha tovább lépünk erről a betegről, a jövőbe egy kérdés, tehát előfordulhat olyan tünetegyüttes, gondolom legközelebb is a Bethesdában valamikor, hogy hasonló beavatkozásra van szükség, akkor ez most már könnyebben kivitelezhető, mert van egy tapasztalatuk, és tudnak segítséget kérni, és máskor is ezt meg tudják csinálni.
Biztos, hogy számít. Mindig az első lépés a legnehezebb, tehát a következő biztos könnyebb. Azért bízom benne, hogy nem kerül el nagyon hamar sor, mert ugye igazából Magyarországon csak ebben a bizonyos fertőzésben van létjogosultsága, vagy engedély erre a beavatkozásra. Egyéb esetekben még külön etikai engedély, meg mindenféle engedélyre lenne szükség, és az ő még azért picit keresi a tudomány és a helyét a széklettranszplantációnak. Tehát egyébként gyulladásos bélbetegek esetében kis eset számú tanulmányok már megjelentek biztató eredményekkel ezzel kapcsolatban, de itt még erre nincsen engedély, meg autizmus spektrum zavarban szintén, vagy irritábilis bélszindróma, multirezisztens kórokozók esetén is keresik ennek a széklettranszplantációnak a terápiás rezsimbe történő beépítésében a helyét, de erre mondom, még nincsen egyértelmű engedély, tehát hogy azért ez nem ilyen egyszerű, hogy az ember gondol valamit, és akkor ezt használhatja, mert egyébként ez egy nagyon izgalmas dolog, ez a széklettranszplantáció. Gyakorlatilag azt látjuk, hogyha akár egy kövérséget is, vagy depressziót is át lehet vinni egyik szervezetből a másikba, és ennek még azért a pontos hátterét nem tudjuk, tehát hogy azért ezzel még akár áthatunk is. Tehát nyilván csak tisztán egyértelmű indikációval szabad azért ezt alkalmazni.
Viszont, hogyha ez ennyire még sok kérdőjelet tartalmaz ez az eljárás, akkor arra még hagyd kérdezzek vissza, hogy önöknél hogy merült fel az alkalmazás? Tehát ilyenkor az orvosi stáb napról napra, gondolom, értékeli a helyzetet, nem volt javulás, és akkor valamelyiküknek eszébe jutott.
Igen, de mondom, az az indikáció, amiben mi használtuk, abban viszont abszolút egyértelmű ez a javasolt út. Tehát ez az egyértelmű javaslat, hogy ezt kell csinálni. És itt engedély is van rá. Tehát ez a Clostridium okozta fertőzés, egy súlyos állapotú, súlyos fertőzés. Itt abszolút az a javaslat, hogy ezt kell használni. Tehát igazából úgy van a javaslatban, hogy visszatérő Clostridium fertőzés esetén gondoljunk erre a megoldásra, vagy középsúlyos esetben, amikor egy hétig antibiotikumot adunk, és mégse reagál a beteg, vagy hogyha nagyon súlyos a beteg állapota, akár 48 órával az antibiotikum kezelés követően, hogyha mindig nem látunk javulást, akkor is meg lehet, sőt meg kell csinálni ezt a székletranszplantációt. Tehát itt abszolút volt létjogosultsága, itt ez nem egy ilyen klinikai kísérlet idézőjelesen, ami nálunk történt, hanem ez teljesen megalapozott döntésen múlt ennek a beavatkozásnak a kivitelezése. Egyéb indikációval vannak kérdőjelek. Tehát ott van az, hogy az ember nem az van, hogy akkor gondolok egyet, és mondjuk egy gyulladásos bélbetegemnél szeretném kipróbálnom, mert ott erre nincsen evidencia. Tehát ott azért nem biztos, hogy ez szabad csinálni. Sőt, igazából nem szabad. Tehát azt mindenképpen körbe kell járni, hogy nincsen más egyértelműen igazolt hatékonyságú kezelés, ahelyett, hogy én mondjuk a székletranszplantációt alkalmaznék.
Nyomon követik-e ennek a betegüknek az állapotát, akár hosszabb távon, hogy a tapasztalatod
legyen? Hát kontrollra természetesen ő jár, tehát úgy mondom, egy sérült kislány, úgyis rendszeresen jár kontrollra, tehát nyilvánvaló, hogy fogunk róla hallani még.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Celec Juditot, a Református Betesda Gyermekkórház belgyógyász osztályvezető főorvosát hallották.
Fújt a szél, túl az óperencián, ő fázott, úgy találtam rá, némám, de volt nálam kabát. Nem volt oly rég, hogy velem szemezett a lány, azt mondta, én is téged én, drágám, aztán nem hagyta magát. Te csak zeném még nekem, inkább egy zongorista kéne, aki úgy játszaná el végre, ahogy én azt szeretem. És fusson körbe-körbe, hogyha kérem mindörökre, fürdik a tóban, kőszíve olvad még. Teli holdban, csak a csók, az igaz, ami ég. Az a szép, az a szép, aki szeret, az a szép, aki ért, aki ér, egyszer élni szeretnék. A vízbe ég, ábunk és kacsázunk tovább, nézd, egy csillag fekszik éppen fenn az égen, bár te már reánk. Nem voltunk rég, egymás éde lehetnénk. Neves, ahogy nevettél, fűre lép, azt szeretnél, jó lenne az élet. Hadd, hogy zenéjek neked, tudom, egy zongorista kéne, aki úgy játszaná végre, ahogy éppen szereted. És fusson körbe-körbe, hogyha kéred mind örökre. Az a szép, az a szép, aki szeret, az a szép, aki ért, aki ért, egyszer élni szeretnék. Az a szép, az a szép, aki szeret, az a szép.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az ukrajnai háború lezárása érdekében aktív lépésekre készül Donald Trump, ugyanakkor az Ukrajnának adott katonai segítség mértéke csökkenhet. A január 20-án hivatalba lépő elnök erről az NBC televíziónak beszélt. Úgy fogalmazott, hogy aktívan próbálja befejezni a háborút, ha képes lesz rá, és hozzátette, Ukrajnának valószínűleg azzal kell számolnia, hogy hivatalba lépése után nem kap majd annyi katonai segélyt az Egyesült Államoktól, mint jelenleg. A megválasztott elnök azt is elmondta, hogy az Egyesült Államokban illegálisan tartózkodó bevándorlók kitoloncolását a bűnözőkkel kezdik, de azt követően másokra is kiterjedhet a lépéssorozat. Trump akár alkotmánymódosítást is kezdeményez majd annak érdekében, hogy megszüntessék a születési alapon járó állampolgárságot, vagyis azt a gyakorlatot, hogy az a csecsemő, aki az Egyesült Államok területén látja meg a napvilágot, automatikusan amerikai állampolgár lesz, függetlenül a szülők tartózkodásának jogszerűségétől. A biztonságpolitikai szakértő szerint Ukrajna helyzete a fronton egyre nehezebb. A konfliktus minden szereplője arra vár, hogy kiderüljön, mi történik Donald Trump elnök hivatalba lépésével. Addig is igyekeznek számukra minél kedvezőbb helyzetet kialakítani, írja a hiradó.hu. Az oroszok új közepes hatótávolságú ballisztikus rakétájának megjelenése inkább politikai üzenet volt. Katonai átrendeződést nem hoz, ahogyan az észak-koreai katonák jelenléte sem. Olaf Scholz kancellár napokban történt kijevi látogatásával igyekszik kifejezni, hogy Ukrajna a jövőben is számíthat Németországra, mondta Tálas Péter a Híradónak. A szakértő szerint a mostani ukrán cél, hogy amíg Trump nem kerül beiktatásra, addig az ukrán erők megpróbálják megtartani a Kurszki régiót, és ebben a nyugat is partnerek Kijevnek, miként abban is, hogy próbálják lelassítani az orosz előrenyomulást a front egyéb szakaszain, vagyis e tekintetben is egy felkészülési fázisban vannak a felek. Mindenki arra készül, hogy milyen feltételei lesznek, és milyen kártyáik lesznek majd a tárgyalásoknál, mondta a Tálas Péter katonai szakértő. A karácsony fényét, az összetartozás történetét játssza el az ukrán Svitanok néptánc együttes előadásában Miskolcon. A művészetek házában ezúttal egy csaknem 40 tagból álló néptánc együttes lép fel, olvasható a minap.hu-n. Az ukrán társulat Ukrajna és Európa legtekintélyesebb versenyeinek és művészeti projektjeinek díjazottja, több mint 20 Grand Prix díjnak a birtokosa. Az orosz-ukrán háború kezdete óta a Svitanok 4 színházi táncműsort készített, és több mint 40 jótékonysági koncertet szerveztek a katonák és a háború által érintett gyerekek támogatására. A táncegyüttes december 29-én, vasárnap este 7 órától mutatkozik be a miskolci közönség előtt. Novemberben 10 vonatból valamivel több mint 7 közlekedett pontosan, ami elmarad az októberi eredményektől, közölte a weboldalán közzétett havi riportjában a MÁV. Azt írták, a novemberi havazás a kötött pályás közlekedési rendszer olyan meghatározó pontjain okozott havária helyzeteket, amik az ország szinte teljes vasúti közlekedésére kiterjedtek. Az októberi, már javulást mutató adatokhoz képest a több mint 93 ezer közlekedő vonatból majdnem 450 járat 60-120 perc között késett, 80 vonat késése pedig meghaladta a 2 órát novemberben. Elvégzik az 5 pontos akcióterv pálya felújítási beavatkozásait, amik a legérzékenyebb pontokon erősítik meg a magyar vasutat. A társaság a vasúti adatok után december közepéig az autóbuszos közlekedésre vonatkozó adatokat is közölni fogja.
Az időjárásról.
Borult, többfelé párás idő várható, a csapadéksáv gyengülve mozdul észak felé, az északias szél főként a Nyugat-Dunántúlon és a Zemplén térségében lesz élénk, néhol erős. Kedden erősen felhős, borult lesz az ég, szorványosan előfordul szitálás, főleg az ország északi felén helyenként eső, havas eső, hószállingózás is lehet. Az északi szelet néhol élénk lökések kísérik. Kedden napközben 2 és 8 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
lelkem nyugtalan. A testem friss, de mégis öntalan. Látok visszatérő képeket, gondolnék rá, de néha nem merek. Hagyom, hadd menjen, hagyom, ne szenvedjek. Hagyom, hagyom, hagyom. Egyszer majd fel kell a nap, legszebb részt tudom, még hátra van. Örökké élhetnénk mindannyian. Rossz álmokat minden hallgatom. A jót kéne végre meghallanom. Hagyom.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Mentális betegségeket játszó bohóc karakterében jelenik meg az a zenész, aki a TikTokon futott be, most pedig a toplisták élén áll. Ő a 10-20 éves fiatalok egyik új kedvence. Moriones számára a zene egyenlő a szeretettel, a motivációval és egyben élet-halál harcot is jelent számára. De miért bújik bohóc maszk mögé az előadó? Hogyan élte meg a hirtelen jövő sikert? És miért matematikus felfogásban gondolkodik a zenéről? Vendégünk Bakos Kristóf, azaz Moriones, a riporter pedig Erdődi Csenge Diana, a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatója, az egyik tanítványom.
Honnan ered a Moriones név, és miért választottad ezt a bohóc karaktert?
Igazából, amikor elkezdtem a zenét, akkor szerettem volna összekötni így a különböző művészeti ágakat, és a színészetet is nagyon szerettem, a zenét is, de fő a zene volt, és szerettem volna valami különleges dologként megjeleníteni esetleg a zenémet, hogy felismerhetőbb legyek egy picit a nagyon sok énekes közül, meg előadók közül, és ezért is gondolkodtam, ahogy az életemben is mindig tökre tudtam szimpatizálni a bohócokkal, meg amúgy a Joker című filmet is nagyon szerettem, és inkább az az irány lett volna alapvetően a kis ember problémái, és valahogy, ahogy ez nagyon tetszett, ez a maszk mögé bújás is néha, mert ez is valahogy tudott szimbolikát adni az egésznek, és végül utána néztem, és az ókori Rómában volt ez a Moriones típusú bohóc, aki a mentális betegségeket játszott el, és így tök jól láttam, hogy minden összeáll a zene, tudok művészkedni egy kicsit is színész szempontból is, és így úgy éreztem, hogy akkor ez leszek én így hosszú évek után, hogy mi legyen a nevem.
Az egyetemen szoftverfejlesztést tanultál, egyesek szerint a szoftverfejlesztés és a művészet vagy zene egymástól nagyon távol álló területek. Hogy fér össze ez a kettő a te életedben?
Valahogy egyébként a zenében is egy kicsit ilyen matematikus módon gondolkodok. Mindig, amikor a zenét szerkeztek, meg készítek, akkor úgy gondolok rá sokszor, hogy még szoktam mondani is, hogy még fejtem azt a zenét, hogy valahova mindenhol megpróbálom megtalálni a számomra tökéletes részeket. Nyilván tökéleteset én sem tudok találni, de igyekszem minél ilyen jobb konstrukciókat találni, amitől egésznek érzem, és ilyen úgymond valamilyen szinten megfejtett képletnek ezt az egészet. Tehát sokszor egyébként meglepően programozó módon állok hozzá ez az egészhez. Az meg segített, hogy nagyon tudtam keresni ott is, hiszen szükséges az egyetemen is nagyon sok mindenre kellett keresnem, amikor programozni tanultam, stb. És azt hiszem, hogy így ez összeállt.
Alapvetően TikTokon indult a karriered. A kezdetek kezdetén gondoltad volna, hogy ekkora közönséged lesz, és ennyi helyen lépsz majd fel?
Hát egyáltalán nem gondoltam volna, muszáj ezt mondanom, hiszen amikor kiraktam, akkor úgy éreztem, hogy a semmibe rakom ki, és a TikTok az egy tök jó eszköz volt arra, hogy megtalálhassanak emberek, akik nem ismernek, és akkoriban szétnéztem, és ezt találtam a legalkalmasabb eszköznek erre, úgyhogy nagyon örültem, hogy el tud jutni emberekhez, az pedig már csak is rajtuk múlt, hogy éppen tetszik-e, vagy szeretnék-e, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ennyi helyen játszatok, és ez csak bővülni fog a jövőben remélhetőleg, és nyilvánvalóan erre törekszem.
Milyen érzés volt számodra megélni ezt a hirtelen sikert? Számítottál arra, hogy ilyen gyorsan ekkora figyelem irányul majd rád?
Hát őszintén reménykedtem benne, viszont így nem tudtam megjósolni, ahogy most sem tudom megjósolni, hogy vajon mi lesz a következő ilyen mérföldkői pont, de valószínűleg igyekszem azt így folyamatosan dolgozni ezen az úton, hogy ez minél hamarabb bejöhessen, és hát igazából csak végtelen hálát tudok érezni ezzel az egészen kapcsolatban, és próbálom megbecsülni azt, hogy most azt csinálhatom, amit szeretnék jelenleg, és ezt maximálisan kihasználni, és még jobban tolni.
A harmadik lemezet Tenebris címmel augusztus 30-án jelent meg. Mesélj arról, hogy mire utal maga a Tenebris.
Sötétséget jelent latinul, és valamilyen szinten azért is adtam ezt, mert úgy éreztem, hogy sokan vagyunk esetleg sötétben, nem tudjuk, hogy hova visz minket az élet, vagy nagyon sok barátom van, aki éppen nem tudja, hogy mit kezdjen az életével, de ez teljesen rendben van. Ezekben a számokban próbáltam néha olyan gondolatokat megfogalmazni, amik esetleg segítenek az embereknek ebben, hogyha kicsit sötétben éreznék magukat.
Mit gondolsz, mi az oka annak, hogy egyesek Azaria zenéihez hasonlítják a művészetedet?
Hát igazából, hogyha ránézünk a statisztikára, akkor minden streamet összevéve, már túl van a 6 millión az ez az ára, hogyha az összes platformot megnézzük. Igazából ebből a szempontból annyit tudok mondani, hogy azok az emberek, akik ezt teszik, és másokat mérnek másokhoz, vagy másokat hasonlítanak másokhoz, azok általában magukkal is ugyanezt teszik az életben, és magukat is folyamatosan másokhoz mérik, vagy hasonlítják, és ez már valamilyen szinten nem az én felelősségem, vagy problémaköröm. Én mindig szeretetben voltam, vagyok és leszek, és mindig is azt a zenét csináltam, amit én szeretnék, és ezt az egész életemnek, ahogy milyen zenéket hallgattam, vagy amikkel felnőttem testvéremékkel, illetve hogy DJ is voltam, és ott rengeteg zene volt, ezek így összemosódtak bennem, és nem az határozza meg, hogy milyen zenét készítek, hogy éppen ki milyen zenét készít körülöttem. Én, ez a legfontosabb dolog szerintem, hogy csak is saját magaddal kell törődnöd, és én nem figyelem azt, hogy mit csinál más őszintén, vagy milyen zenét csinál, vagy hogy mi van. Így ebben a szempontból, hogyha valaki egy sikeres karrierutat szeretne megjárni, akkor csak is magával kell foglalkoznia, és aztán ugyanúgy a pozitivitás is jön vele együtt.
Szoktál-e izgulni a fellépéseid előtt, és van-e valami tuti tipped a stresszre?
Hú, hát ebben amúgy nagyon rossz vagyok. Általában így még a savam is van, hogy előjön ilyenkor, és így eléggé problémába kerülök. Kereszt van a nyakamon, az például a nagyapáé volt, és apa is ugyanúgy hordta éppen a kezemen. Van egy olyan, amit apától kaptam, vannak, amit barátoktól kaptam, például a kis bohóc, ami lógott rajtam, azt is egy barátom. Tehát persze természetesen van, hogy izgulok, de már általában így most már kezd, ha így nem egy ismeretlen terep lenni ez a dolog.
Az akvárium klubos fellépésednél ugye a bohóc összeesett, ez része valami nagyobb történetnek?
Abszolút, igen, és most lesz egy ilyen szuper nagy koncert, amit csak egyszer láthatnak az emberek, és itt folytatódik a történet, az a cím egyébként, hogy Tenebris Story, és itt láthatják, hogy mi történik továbbra, most mi lett a bohóccal, vagy hogy van, és ez tök izgi lesz, úgyhogy egyszer lesz látható szintén idén, ugyanúgy, amikor a bohóc meghalt.
Melyik az a zenéd, amire a legbüszkébb vagy, és miért?
Hú, hát most így nyilván hirtelen ez az árát tudnám egyiknek mondani, ami ilyen nagyon népszerű lett. Igazából úgy éreztem, hogy ott az a dallam, az több ezerből lett egyébként egy, mármint, hogy több ezeret készítettem előtte, mielőtt el tudtam ide érni ehhez a dallamhoz, és ezért erre igazából tök büszke vagyok, hogy végre sikerült egy olyan dallamot kitalálnom, ami ilyen rekurzívan visszatér magába, és nem annyira nagyon durván idegesítő. A másik pedig talán amúgy, ami még a T-Boydán volt, az intro, ott azt nagymamám énekelte, ezért én azt nagyon-nagyon nagy becsben tartom, és mindig szívesen hallgatom.
Van-e esetleg olyan példakép számodra, aki mai napig motivál a karrieredben?
Hú, ez nehéz kérdés. Egyébként van másik ágból is, nem csak zenéből. Például fociból, ez ilyen nagyon randomul hangozhat, de fociból nekem Cristiano Ronaldo mindig egy ilyen érdekes jelenség volt, hogy mennyit dolgozott ahhoz, hogy odajusson. Szokták ugye egy lapon említeni például Messivel ezt a párharcát, de valamilyen szinten szerintem nagyon érdekes, hogy ezt így nem lehet meghatározni, és hogy mennyi munka van ezek mögött. Ő nekem munka szempontjából, de egyébként zenevilágából nagyon sok mindenki van, aki motivál. Például egyébként Rennek a munkássága is nagyon érdekes volt, hogy ő beteg volt, és abból tudott felállni. Bob Marley az, hogy milyen üzeneteket szeretett volna átadni. Ezeket nagyon-nagyon tisztelem, és próbálom. Illetve Chris Martin a Coldplay-ből nekem az, ahogy hozzááll az egészhez, és a Coldplay mentalitás volt lehetőségem beszélni vele, és nagyon-nagyon nagy hálás vagyok neki érte, amiket így átadott nekem akkor.
Mi az a fő központi üzenet, amit szeretnél átadni a munkásságoddal?
Igyekszem szeretetet árasztani, és igyekszem így azt átadni az embereknek, hogy merjenek jobban esetleg önmaguk lenni, és ne foglalkozzanak a külvilággal, csak is magukra koncentráljanak, és teljesen oké, és hogyha van saját véleményük, és ezért van az például, hogyha vannak kritikák is, stb., akkor ezt így valahogy magunkévá kell tenni, és merni vállalni önmagunkat, bármi is az.
Ha három szót kéne használnod arra, hogy megfogalmazd, hogy mit jelent neked a zene, akkor mi lenne az a három szó?
Szeretet, motiváció és egyfajta élet-halál harc.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Morionest, azaz Bakos Kristófot hallották. Az interjút Erdődi Csenge Diana, az egyik tanítványom, a Szegedi Tudományegyetem kommunikációs média tudományszakos hallgatója készítette. Önök pedig azért hallották, mert az Európa Rádió és a STE kommunikációs tanszéke együttműködik.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európa Rádió.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő, a hamarosan kezdődő adventi gondolatokkal a végéhez ér. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europarádió.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europarádió.hu címre várjuk. Rádiónkat pedig akár okostelefonjukon is hallgathatják, hiszen már saját mobil applikációnk is van. Most búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra!
Adventi gondolatok.
Kis Gyula, a Hernád Németi Református Általános Iskola református lelkészének adventi gondolatai következnek.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az adventtel kapcsolatban biztosan sokan tudjuk a szónak az eredeti jelentését, az Adventus Dominit, ami azt jelenti, hogy az Úr eljövetele. És amikor olvastam annak idején egy karácsonyról szóló könyvben még gyermekkoromban, hogy Bot Péter, a nagy egyháztörténész, erdélyi egyháztörténész, hogyan fogalmazta meg, hogy mi az oka annak, hogy az adventi koszorú 4 gyertya van, és miért karácsony előtt 4 héttel kezdjük el ünnepelni az adventet, holott régen ezt Márton naptól kezdve, tehát 6 héten át ünnepelték, és azzal indokolta az egyháztörténész, hogy azért van 4 gyertya, mert Jézus a világvilágossága, és az ő 4 adventje, az ő 4 eljövetele az, amire ez a 4 gyertya emlékeztet. Az első gyertya azt mondja, hogy amikor testet öltött, tehát a karácsony maga, az Úr Jézusnak az eljövetele. A második gyertya jelképezi azt a második adventjét Jézusnak, amikor így fogalmaz a szerző, az ember szívébe bészál és az embert megtéríti, tehát a második adventje Jézusnak, amikor eljön a szívünkbe és ott lakozást vesz a megtérésünk alkalmával. A harmadik adventje, harmadik eljövetele Jézusnak, amikor eljön értünk halálunk óráján, és a negyedik adventje, a negyedik eljövetele, amikor eljön az utolsó ítéletre. Mi ezt családilag úgy gyakoroljuk az adventi készülődés alkalmával, hogy egy-egy gyertya meggyújtásakor a Jézus egy-egy adventjéhez kapcsolódó bibliai történetet elolvassuk közösen. Erről egy kicsit beszélgetünk, imádkozunk, és adventi és karácsonyi énekeket éneklünk. Ezek az ige szakaszok váltakoznak, hiszen alapból 2 karácsonyi történet van például az Úr Jézus születésével kapcsolatban leírva. Máté evangélium a második részéből ismerjük a betlehemi csillagnak a történetét. Az a történet az, amelyiket általában felszoktunk olvasni advent első vasárnapján, és a Lukács 2-ből pedig a karácsony alkalmával olvassuk fel a karácsonyi történetet. A megtérés történeténél, vagy a megtérésről szólva, Jézus második adventjéről szólva, a Jelenések könyve 3. részéből a 20. verset szoktuk felolvasni, és ezt most fel is olvasnám. Jelenések 3:20-ban így szól az ige: Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, mondja Jézus, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorázok, állok, és ő én velem. A harmadik adventnél István vértanúnak az utolsó mondatait szoktuk felolvasni az Abcsel 7-ből, amikor arról ír, hogy látja az ember fiát állni az Isten trónja mellett, mint aki már felállt és elindult az ő mártírjának, az ő vértanújának a fogadására. A negyedik adventnél Jézus visszajövetele és az utolsó ítéletre történő érkezése kapcsán pedig akár a Máté evangélium a 25. részéből, vagy a Jelenések könyve 19. részéből olvassuk el az Úr Jézus visszajövetelére vonatkozó proféciákat. Nálunk ez a családi hagyomány, így szoktuk ünnepelni az adventet, és így készülünk az Úr Jézus születésnapjára, amit karácsonykor ünneplünk, emlékeztetjük magunkat az első adventjére, de készülünk az ő visszajövetelére is. Minden hallgatónak kívánom, hogy ebben az adventben legyen találkozásunk az Úr Jézussal, személyes találkozásunk, ne csak az első adventjére emlékezzünk örömmel és hálaadással, hanem várjuk őt készen vissza. Szóljon ez az advent ne csak a karácsonyi készülődésről és egymás megajándékozásáról, hanem szóljon Isten legnagyobb ajándékáról, az Úr Jézusról, hogy őt ünnepeljük, és ahogy itt a órán is felszoktam tenni a kérdést, hogy mi vajon mit ajándékozhatunk az Úr Jézusnak, akinek végül is a születésnapját ünnepeljük. Készüljünk mi is úgy, hogy magunkat, az életünket ajándékozzuk neki, nem csak ezen az adventen, nem csak karácsonykor, hanem életünk minden napján.
Kis Gyulát a Hernád Németi Református Általános Iskola református lelkészét hallották.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
A fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvölt a zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. Amit várok, mit agyalom túl, pörög a lábam, a gondolat lassú. Én igyekszem feléd is nyitni, a fejem másikra cserélni. Meg itt mondanom kéne gyorsan, helyette itt egy hosszú csend. Szavak állnak a fejembe sorban, parancsa nem jön ki egy sem. Szabadon rohan el a világ mellettem, ha befelé feszülök, vesztettem. Egyedül teszek itt rendetben, levegőt veszek és elkezdem. De zavaromban, aki hagyom, az esély pedig ott van. Én szólnék, de nekem könnyebb, ha helyette megkerülöm a földet. Ha megcsörgetsz, biztosan látom, és folyton a mobilon pásztázom. De megvárom, amíg csönd lesz, utálok telúzni, hidd nekem. Meg itt mondanom kéne gyorsan, helyette itt egy hosszú csend. Szavak állnak a fejembe sorban, parancsa nem jön ki egy sem. Szabadon rohan el a világ mellettem, ha befelé feszülök, vesztettem. Egyedül teszek itt rendetben, levegőt veszek és elkezdem. És eszedbe jutna kérni egy közös képet, csak emlékké. A tudatom le akar majd lépni, s lehet letagadom, hogy én vagyok én, pedig szűk már ez a jelmez, amit a kis hitűségem tervez. Magamból én vagyok, aki mindig elvesz, örökre maradnék idegen. Pedig csak mondanom kéne gyorsan, s megszűnne a hosszú csend. Szavak állnak a fejembe sorban, kint elég lenne egyetlen. Szabadon rohan el a világ mellettem, ha befelé feszülök, vesztettem. Egyedül teszek itt rendetben, levegőt veszek és elkezdem. Itt mondanom kéne gyorsan, helyette itt egy hosszú csend. Szavak állnak a fejembe sorban, parancsa nem jön ki egy sem. Szabadon rohan el a világ mellettem, ha befelé feszülök, vesztettem. Egyedül teszek itt rendetben, levegőt veszek és elkezdem.